Folytatódik a Business Lounge, aki pedig már itt van velünk a stúdióban, Radó András, a Wizer kommunikációs vezetője. Szervusz, András!
Üdvözlöm a hallgatókat is!
Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem nagyon sok olyan kérdés lesz, amit majd a vélt vagy valós hallgatók nevében fog feltenni. Vannak ilyen teóriák a fejemben, amiket szerintem most nem fog kihagyni. Az első viszont, ami ilyen átfogó kérdése lenne a témánknak, az, hogy a COVID és a COVID óta eltelt 3 év, az hogyan változtatta át a repülésnek a kultúráját, hogyan állnak, hogyan viszonyulnak az emberek a repüléshez, mennyit utazunk, és hogy az érzékelés, mely szerint jóval több repülő közlekedik most, mint a COVID előtt, az valós-e, vagy csak egy ilyen optikai csalódás?
A COVID sajnos minden légitársaságot megütött, és az egész turisztika iparágat elég érzékenyen érintette. A Wizzert is természetesen érzékenyen érintette, hiszen nem lehetett repülni, illetve nagyon sok olyan korlátozás volt, ami miatt az emberek nem akartak repülni. Tehát amikor mondjuk 20 euró volt egy jegy, de 50 euró volt oda, és 50 euró volt vissza egy PCR-teszt. Egy 4 fős családnak ez már 4x-2x50 euró volt, tehát akkor sokan azt mondták, hogy inkább nem utaznak, vagy belföldön maradnak, és valahogy megpróbálják átvészelni ezt az időszakot. Amit viszont már akkor is láttunk, hogy amint enyhültek a korlátozások, amint mondjuk nem kellett már oda is, meg vissza is PCR-teszt, vagy egy oltás, egy védettségi igazolás elég volt, akkor az emberek elkezdtek utazni. Tehát azt láttuk, hogy bár nem lehetett, ők szerettek volna, és amint kinyíltak a kapuk, azt virtuálisan elképzeljük, ők mentek. És mivel annyi minden történt azóta, gondoljunk itt a két háborúra, ami egymás után elindult a világban, az emberek próbálnak minél többet utazni, amikor tudnak. Az iparág, az még most is, tehát általánosságban az iparág Európában, tehát a légiközlekedési iparág, az körülbelül a 2019-es kapacitásának körülbelül 90%-ára tudott visszaépülni. A Wizz Air a 2019-es kapacitásához képest 160%-on állt már idén nyáron.
Akkor ez nem csak optikai csalódás.
Ez nem csak optikai csalódás, igen, tehát ez abszolút jól látjátok, és jó is a kérdés. Tehát mi sokkal több repülőgéppel rendelkezünk, mint a COVID előtt.
De ezt az elmúlt 3 évben szereztétek be?
Amúgy is volt már egy elég nagy megrendelésünk az Airbusnál, és ezt a COVID alatt előre menekülve még megemeltük, és most több mint 300 repülőgép vár arra, hogy legyártsák, mi meg várjuk végre, várjuk, hogy legyártsák, és megkapjuk.
Érdekes ez, hogy a COVID alatt, azt mondod, ez kicsit nekem orosz rületnek tűnik. Nem tudta senki, hogy meddig fog tartani. A COVID alatt bevállaltátok, hogy még leadtatok X rendelést. Az Airbus is valószínűleg egy kicsit engedékenyebb volt, nem?
Az üzleti feltételekről nem nyilatkozhatok, de az biztos,
hogy... Kizárt dolog, mert nem tudom.
Igen? De az biztos, hogy mi a COVID alatt a repülőgép megrendeléstől függetlenül is előre menekültünk. Tehát mi olyan új piacokat próbáltunk behozni a hálózatunkba, ahol tudunk fejlődni. Tehát mi menekültünk előre, tehát mi nem az a légitársaság voltunk, aki vártuk, hogy az kormányok megsegítsenek minket, hanem próbáltuk a magunk útját járni. És ebben részben az is beletartozott, hogy a megrendelés állományunkat növeltük.
Mielőtt rátérünk az utazások típusára, egy dolgon rajta ragadtam, azt mondtad, hogy az emberek újra elkezdtek utazni, és újra nézték a lehetőségeket, azt hiszem valahogy így fogalmaztál. Azon gondolkodom, hogy mivel Tamás azt mondta, hogy a kulisszák mögé fogunk ma benézni, akkoriban egy légitársaság, ez esetben a Wizz Air kérdezette bármilyen szociológust, pszichológust arról, hogy ezek után az emberekkel mi fog történni. Szóval milyen segítséget kaptatok ahhoz, hogy ezt az előrelépést, egy vagy két lépés távolságot előre, ezt meg tudjátok biztonsággal lépni?
Nekünk azért elég sok iparági forrásunk van, és kutatásunk van, amire mi támaszkodunk, és ez mind-mind azt mutatta, és egyébként a mai napig azt mutatja, és a foglalások is ezt mutatják, hogy az emberek szeretnének utazni. Én személy szerint, ez egy magánvélemény, azt gondolom, és azt látom a környezetemben, és nem csak az utazásra értem ezt, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit ilyen carpe diem módon élni, hiszen ki tudja, hogy mi lesz holnap. Tényleg, és ebben szerintem egy 2019-ig egy olyan konjunktúra volt, ahol nagy baj nem történhetett. Azt gondoltad, hogy van állásod, jól működik a világ, lehet utazni, egyre több a repülőgép, olcsó.
Van
értéke a pénznek, és hasonló dolgok. Viszont jött egy olyan padlófék 2020 elején, amire senki nem számított. Ja. Utána abból kezdtünk egy kicsit kilábalni, akkor beütött az ukrán háború, akkor az ukrán háború, hát az folyik sajnos még mindig, de az emberek hozzászoktak, a légi közlekedés hozzászokott az elterelésekhez például, hogy Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet repülni. És akkor jött az izraeli háború, tehát hogy folyamatosan kapják az emberek a pofonokat az inflációtól kezdve a megélhetési válságon át, és azt mondják, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy holnap.
Tehát még inkább utaznak.
Mert amikor van pénzük, és amikor azt mondják, hogy oké, költsük el, élvezzük az életet.
De ki tudja, mi lesz holnap.
Nem tudom, hogy holnap bezár-e az ország, nem tudom, hogy holnap lesz-e pénzem, lesz-e állásom, mi fog történni a világban. És egyébként azt még fontos megjegyezni, hogy bár sokaknak még mindig egy évente egyszer-kétszer elérhető, vagy akár időben, akár anyagilag elérhető dolog a repülés, meg az utazás, a külföldre való utazás. A légi közlekedés az ma már egy tömegközlekedés. Tehát a Wizz az idei üzleti évében, ami márciusban fog lezárulni, 65 millió utas tervez elszállítani. Csak a Wizz Air. Több milliárd ember repül minden nap.
Nem tudom, hetesen mennyien utaznak évente, de ez is soknak tűnik.
Tehát ez 6,5 magyarországnyi utas. Tehát ez ma már a Wizz Air is egy tömegközlekedés. Nyilván egy jó minőségű és megengedhető tömegközlekedés, de ez fontos tudni.
Covid után volt egy felfutás, ezt mondtad. Mi most a helyzet? Most ugyanúgy utaznak, ez az egyik kérdésem. A másik, hogy Covid alatt azért viszonylag olcsó volt a jegy, azért azóta nem tudom, kétszer-háromszor, nem tudom, hogy alakulnak most az árak. Tehát, hogy most is van egy ilyen utazási dömping.
Most is nagyon sokan utaznak. Ennek két oka van, vagy több, két oka biztos, hogy van. Az egyik oka az, hogy a Wizz Air utas portfóliójában nagyon erős azoknak a részaránya, akik kelet-nyugat, vagy mondjuk dél-észak-dél-nyugat, tehát ezek mi VFR-nak, Visiting Friends and Relatives-nek hívjuk.
Van nekik nevük, ez mekkora már.
Tehát ez az utazó közönség, akit mondjuk képzeljük el a magyar család, vagy magyar fiatalok, akik kiköltöztek Angliába, és akkor jönnek haza.
És ők egy szegmenst alkotnak,
abszolút,
igaz? Egy
nagyon erős szegmenst alkotnak Kelet-Európában és mondjuk a Balkánon, hiszen Kelet-Európából és Balkánról nagyon sokan vándoroltak ki Nyugat-Európába, meg Skandináviába egyébként. Hát tudjuk, hogy London a legnagyobb, második legnagyobb magyar város, ez elmondható.
Igen.
Ez elmondható a román városokra és más Balkán városokra, és mondjuk Dortmund, vagy egyes német városokban nagyon sokan élnek. Úgyhogy ez a fajta oda-vissza rokonlátogatás, hazamegyek karácsonyra, meglátogattam az unokámat Londonban, ez egy nagyon erős és egy fix forgalmat jelent nekünk. Tehát mi azt látjuk, hogy ez nem hogy csökkent volna, hanem nőtt, hiszen azáltal, hogy egyre több olyan utat jelentünk be, például egy Budapest-Isztambul út, meg egy London-Isztambul út, az azt jelenti, hogy a Londonban és Budapesten élő török diaszpóra az évente nem csak kétszer tudja megengedni magának, hogy hazamenjen a családhoz Törökországba, akár négyszer-ötször is haza tud menni. Tehát, hogy mi azt látjuk, hogy sokan utaznak, és ezt mi próbáljuk kielégíteni.
Mi a helyzet a szigorításokkal, ami az repülést illeti? Ugye azért van egy ilyen tendencia, hogy most már egyre a kabinméretű táskákat nem biztos, hogy fölengedik, vagy pluszköltségére engedik fel. Ez nem csak a vizet, ez a fapados légitársaságoknál most így érzékelhető. Akár, hogyha abban az időablakban, amikor online be lehet csekkolni, nem sikerül, akkor többlet költséggel jár, hogy te reptéren csekkolj be. Szóval csomó olyan pluszköltség van, ami esetleg visszavethetné az utazási kedvet a fapados légitársaságokkal. Ezt érzékelitek-e egyrészt, tehát ezt a fajta kedv csökkenést, és ha igen, akkor hogyan tudjátok ezt kivédeni, vagy hogyan tervezitek kivédeni?
Kedv csökkenést nem érzünk.
Hát ez hihetetlen.
És azt gondolom egyébként, hogy viszonylag egyszerű az üzleti modellünk. Aha. És olyannyira egyszerű és népszerű az üzleti modellünk, hogy azt mondanám magyarul, hogy nagy légitársaságok, de már nagyobbak vagyunk, mint a British Airways, meg a több embert repültetünk, mint a British Airways.
Egyszerűen a számok
tényleg már mindenképpen nagyobbak vagyunk, de mondjuk klasszikus légitársaságoknak. Tehát kezdik átvenni a mi modellünk bizonyos részeit. Tehát én elég sokat repülök, nem mindig Wizz Airrel, ott is már fizetni kell a szendvicsért, Európán belül mindenképpen. Ha kapsz egy kis csokit bizonyos légitársaságoknál, ha ingyen, ha bizonyos időnél hosszabbat repülsz, akkor még 2 deci vizet is kaphatsz. Szóval alapvetően a modell az ugyanaz. Nálunk az a fő és az az alapmodell, hogy mi elreptetjük az utasokat egyik helyről a másikra, biztonságosan, terveink szerint időben, és minden más szolgáltatást azt maguknak kell eldönteni, és maguknak kell megvásárolni. És az azért jó az utasoknak, mert hogyha te mondjuk kimész csak egy napra, vagy két napra Londonba, vagy bárhova, akkor lehet, hogy egy hátizsákkal el tudsz menni, tehát egy város látogatása nem biztos, hogy nagy bőröndöt szeretnél magaddal vinni. Viszont ha mondjuk kimész Milánóba, akkor kifele mehetsz egy üres bőröndel, hazafele vehetsz csak nagyobb bőröndöt, hogy te
ez is milyen divat lett, nem? Igen. Tök érdekes.
Tehát, hogy nálunk mi nem csomagban áruljuk a szolgáltatásokat, mindenki azt veszi meg magának, amit szeretne, amire szüksége van, azért viszont fizetnie kell. Ha valaki két méteres, és nem szeretne a normál ülésbe ülni, hanem szeretne egy olyan ülésbe ülni, ahol ki tudja nyújtani a lábát, akkor az egy extra szolgáltatás. Ami fontos, hogy azért tudjuk alacsonyan tartani a normál jegyárát, vagy a sima jegyárát, mert ezekből a szolgáltatásokból, extra szolgáltatásokból már a bevételünk kb. 50%-a származik.
Wow.
Tehát a jegy értékesítésen túl a többi szolgáltatás termék, beleértem a szendvicset, az extra láb helyet, a Viz Priority-t, a csomag, a feladós csomagot, ez meg kb. 50%-ot képvisel a bevételünkből.
Ha már itt az ülésekről beszéltünk, engedj meg egy kérdést, aztán vagy válaszolsz rá, vagy nem. Azzal mi a helyzet, hogyha azt érzékelem, hogy az ülések, vagy a ülés sorok közelebb kerülnek egymáshoz, tehát hogy sűrűsödnek a széksorok, és figyelj, olvasnám én ezt a könyvet, de egyszerűen nincs kedvem elővenni, mert nem tudom, hogy tartani, hogy beáll a csukjásizmom. Tehát, hogy olyan közel van a következő szék. Ezzel mi van?
Ez egy optikai csalódás lehet, ez is. Az üléssorok távolsága az fix, és eddig is fix volt, és ezután is fix lesz. Nekünk nyilván, és ez nem egy titok, az a célunk, hogy az adott kényelmi szintet megtartva minél több ülést tudjunk berakni egy repülőgépbe, hiszen mi akkor tudjuk gazdaságosabban üzemeltetni a légitársaságot. Egyébként akkor környezetbarátabb is, vagy kevésbé környezetszennyező, hogyha minél több embert tudunk elreptetni egy repülőgéppel, akkor kevesebb felszállással ugyanannyi embert el tudunk szállítani. A legeslegújabb repülőgépeinkben, amiből most már bőven a flottánk fele, ez az A321-es Neo az Airbus-tól, itt 239 ülés van, 9 üléssel több, mint a korábbi modellekben, de ezt úgy értük el, hogy nem csökkentettük az ülések közti távolságot, hanem átalakítottuk, átterveztük a repülőgép belső berendezését, és például a hátsó konyha méretét csökkentettük, és így befért a 9-el több ülés.
Szegény sztjuárdeszek.
Viszont az ülések egyrészt súlyán csökkentettünk, amit mondjuk te nem érzel, mint utas, de mondjuk ez megint csak üzemanyagfogyasztás és így környezetvédelmi szempontból.
Ez az anyaghasználat? Tehát, hogy alumíniumból lett egy még könnyebb alumínium?
Hogy milyen párnát rakunk be. Tehát ezek most ilyen kb. 8 kilós ülések, tehát ezek viszonylag könnyű ülések. De valahogy úgy van kialakítva az ülések háttámlája, hogy kb. 2-2,5 centivel több hely marad a lábadnak, annak ellenére, hogy az ülések közti távolság ugyanaz, mint korábban. Tehát valahogy úgy van bekanyarintva a térnél az ülés, az előtted ülő ülés háttámlája, hogy picivel több helyed van, mint korábban.
Akkor tényleg lehet, hogy csak optikai csalódás. Múltkor elaludt mellettem egy csávó, aztán így rám folyt. És akkor azt éreztem, hogy nincs menekülési út. Belülültem legbelül.
Mondtam az előbb, hogy más légitársaságokkal is utazom, semmivel nem kényelmesebbek a másik légitársaságok ülései, és semmivel nem nagyobb a lábtér.
Mit láttok 24-re, 3 évvel a COVID után láthatjátok, hogy milyen tendenciák indultak meg? Ez valahol biztos, hogy majd konszolidálódik, ez a carpe diem érzés, amit az elején említettél, ez tök érdekes. Szerintem ez szép lassan majd vagy visszaáll, vagy most hova fog tartani a világ? Mennyire lesz kedve az embereknek utazni?
Hagyugorjak vissza kb. 20 évet az időben. 2001-ig menjünk vissza, amikor voltak az amerikai terrortámadások, és ugye ez egy óriási sok volt nem csak a világnak, hanem az egész repülőiparágnak. És azt gondolták, hogy na hát ott vége lesz a repülésnek, soha többet senki nem mer majd repülőre ülni, mindenféle korlátozások lesznek, és azóta háromszor akkora lett ez az iparág. Tehát a COVID is, én inkább úgy mondanám, hogy ez egy bukkanó volt az úton, a vízer felfele tartó útján. Nagyon sokat tanultunk belőle, nagyon sok üzleti lehetőséget adott nekünk a COVID, és azt látjuk, hogy azóta gyakorlatilag nem tudunk elég kapacitást berakni a piacba, hogy kielégítsük a piaci keresletet. Tehát jövőre is azt várjuk, hogy ez a kereslet megmarad, sőt, nőni fog. Közép-Kelet-Európában az emberek elkölthető jövedelme azért nő, tehát egyre több juthat utazásra. Abu Dhabiban és abban a közel-keleti régióban pedig az elmúlt pár évig, amikor mi beléptünk a piacra, ismeretlen volt ez a diszkont légitársaság fogalma. Tehát ott ezek a legacy, angolul legacy vagy flag carriernek szoktuk hívni ezeket a klasszikus légitársaságokat, ők repültek akár Európába, akár ott a régión belül. És mi azáltal, hogy behoztuk ezt a megfizethető, jó minőségű utazást, elképesztő népszerűségnek örvendünk ott, hiszen olyan emberek is, akik addig nem tudtak repülni, mert nem engedhették meg maguknak, azok egész egyszerűen azokat be tudtuk hozni a repülés világába.
Így a legvégére engedj meg egy kérdést, amit lehet, hogy az elején kellett volna feltennem, vagy ezt a témát bedobnom. Az már ugye ténykérdés, hogy a légi közlekedés karbonlábnyoma az óriási. Azt szerintem, és az az én saját véleményem, hogy nem teljesen oké, hogy tényleg tök elérhetővé válik az utazás. Most egy picit egyébként saját magam ellen is beszélek, hiszen óriási dolog az, hogy eljutunk A-ból B-be olyan helyekre, ahova azelőtt nem juthattunk el. De emlékszem, gyerekkoromban az egy ünnep volt, amikor felülhettünk egy repülőgépre, és hogy ez tényleg az ellenkezőjére fordult. Ebben terveztek-e bármilyen állásfoglalást a jövőben, hogy az egyrészt a fenntartható közlekedés az valóban a környezet szempontjából is fenntartható legyen. Vannak-e olyan törekvések a vízer részéről, amelyek egy kicsit ezt a karbonlábnyomot csökkenthetik?
Hagyj kezdjem egy számmal. Nem tudom, mennyi időnk van még, de egy...
Ez két perc.
Annyiba bele fog férni. Szóval egy számmal, ha minden légitársaság Európában olyan modern flottával repülne, mint a vízer, akkor egyik napról a másikra 34%-kal csökken a széndioxid kibocsátás.
Ez hogy jött ki, ez a szám?
Ez úgy jött ki, hogy tudjuk, hogy mennyit bocsátanak ki a légitársaságok, és tudjuk, hogy mi mennyit bocsátunk ki széndioxidot utaskilométerenként, és mi annyival fejlettebbek vagyunk, annyival fejlettebb technológiát alkalmazunk, mind repülőgép, mind ahogy a pilótáink vezetik a repülőgépeket, sorolhatnám napestig, hogy hány olyan kezdeményezés és szabály van, ami csökkenti a fogyasztást és ezáltal a kibocsátást, hogy egész egyszerűen 34%-kal kevesebbet bocsát ki a vízer átlagosan, utaskilométerenként, mint az iparág átlagosan.
Csak ugye egy sok járatról is beszélünk.
Sok járatról beszélünk nyilván, de azáltal, hogy cseréljük le a régebbi repülőgépeinket, hozzuk be ezeket a 21-es neókat a forgalomba, amelyek 20%-kal kevesebbet fogyasztanak, 50%-kal kevesebb széndioxidot és nitrogénoxidot bocsátanak ki. Tehát ezáltal mi csökkentjük az egy utas kilométerre jutó kibocsátásunkat. Befektettünk fenntartható üzemanyagokat gyártó vállalatokba is, tehát ez a SAF, ez a Sustainable Aviation Fuel. És azt gondoljuk, hogy ez a SAF, ez egy átmeneti megoldás lesz. Nyilván a végső, vagy a mondjuk ilyen 20-30 éven belüli megoldás, az valamilyen alternatív meghajtási mód lesz. Úgy néz ki talán, hogy a hidrogén fele fog elmozdulni a dolog, de már vannak próba hajtóművek, meg tehát ezt elő lehet állítani, de a nagy ipari méretekben még se a repülőgép gyártók, se a hajtóműgyártók, mert ezek külön cégek, se ennek az egész hidrogénnek a szállítása, tárolása, töltése még nem megoldott, tehát erre még kell egy pár évtized, mire ez megoldható, vagy véglegesen bevezethető lesz. Ez a repülőgépektől is új technológiát fog igényelni, de addig ez a fenntartható üzemanyag lesz valószínűleg a megoldás.
Szóval nem az utazások csökkentése.
Nem az utazások csökkentése, és én személy szerint is, meg a cég is abban hisz, hogy azáltal, hogy mi tényleg jóval az iparág előtt vagyunk, ez egy nagyon jó útmutató, ez egy nagyon jó pozíció, és 2030-ig további 25%-kal fogjuk csökkenteni a kibocsátásunkat. Nagy részben annak köszönhetően, hogy ma a piacon elérhető legmodernebb repülőgépekkel repülünk.
Köszönöm szépen, nincs több kérdésem jelenleg. Tamás?
Nekem lenne, de azt mondtad, hogy nincsen idő, hívjuk meg Andrist még egy adásba.
Oké, ezt rábízom, a szervezés részét rábízom, látod ma is, hogy ment. Na jó van, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál
velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Ennyi fért már a Business Lounge-ba. Vigyázzatok egymásra és magatokra, további szép napot. Mi este találkozunk, viszont Business Lounge csak két hét múlva lesz, úgyhogy addig is szavaztok.